Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, a 98. Zsoltárunkat keressük ki. A 98. Zsoltárunkat keressük ki, és egy jól ismert Zsoltárnak a dallamára fogjuk énekelni ezt a gyönyörű, szép, hitvallásos Zsoltárt. 98. Zsoltárunk mind a négy versét énekeljük el, az első verse így kezdődik: énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Kedves testvérek, az egyház kerületünk énekes könyvét vegyük elő, és a tegnap tanult éneket énekeljük el újra, 636-os, ha jól emlékszem, 636-os énekünket énekeljük el, e kietlen tájakon kilészen vezérem. 636-os.
Lapon található éneket is ismergessük. Van még számomra is bocsánat, van Jézusom, ő az enyém.
Nekem van, köszönöm szépen. Nektek van ott látod?
Ha kevés lenne a lap, míg a tegnap nyomtatott példányok is majdnem jók, egy szót ki kell benne cserélni és javítani. Ezek már a javított példányok, amiket osztunk. Van még számomra is bocsánat, van Jézusom, ő az enyém. Van még számomra is bocsánat, van Jézusom, ő az enyém. A következő sor dallama ugyanez. Nem mardos a bűn, sem a bánat, mint a fecske újjongok én. Halálban hevertem, de ő felemelt, az életem ára a szíve vére lett. A bűnöm, ó Jézus, a bűnöm, ó Jézus,
nem vádol többi engemet.
Aztán nem nehéz a dallam, és hallom, hogy többen ismerik is már. Még egyszer az első versét.
Van még számomra is bocsánat, van Jézusom, ő az enyém. Nem mardos a bűn, sem a bánat, mint a fecske újjongok én. Halálban hevertem, de ő felemelt, az életem ára a szíve bérelet. A bűnöm, ó Jézus, a bűnöm, ó Jézus, nem vádol többé engemet.
Folytassuk.
Kísértés hulláma, ha tör rám, szembe velem Jézusom jő. Roskasz tövises a keresztfám, hű vállára átveszi ő. Hazám felé útamat bár nem tudom, előttem jár Jézus, mint tűz oszlopom. A lelked, ó Jézus, a lelked, ó Jézus, felhőként vezet utamon. Az ég alját fürkészve nézem, hajnal csillag felkele már. Vigyázom és hallgatom ébren, hárfák hangja zennül-e már. És én is elkezdtem az én énekem, repesve új hangon zeng dicséretem. Mikor az Úr Jézus, az én Uram Jézus jön, hogy engemet felvegyem.
Kedves testvérek, tegyük el az éneklapot is, az énekes könyveket is. Ha elviszik a testvérek, akkor csak úgy szabad elvinni, hogy holnap visszahozzák az éneklapot, és akkor tudjuk énekelni ezeket a nagyon-nagyon szép énekeket. Amikor István testvérem kérdezte, lelkipásztor testvérem kérdezte, hogy esetleg énekeljük ezt az éneket, mondtam, hogy igen, ez édesapámnak a kedvenc éneke volt, úgyhogy én nagy örömmel éneklem ezt az éneket. És hiszem, hogy nem csak én, hanem sokan mások velem együtt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged a te mérhetetlen szeretetedért. Köszönjük neked, hogy megállhatunk előtted, ezen az estén is, mert te eljöttél hozzánk, elközelítettél hozzánk. Te a mindeneket megalkotó, megteremtő, a mindeneket kézben tartó és az egész teremtett világról gondot viselő, a mi megváltó Istenünk, a mi szabadítónk, köszönjük, hogy hozzánk jöttél az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra jössz hozzánk, amikor kinyitjuk a te igédet, vagy amikor megszólal egy-egy igehirdető ajkán a te szavad. Ezzel a reménységgel lehettünk együtt vasárnap, vagy tegnap, de ezen a mai estén is. Urunk, hiszük, hogy neked célod van és terved van ezzel a héttel, és nagyon szeretnénk, Urunk, hogyha azt tapasztalnánk, hogy az ördög munkáit ezen a héten is lerontod, aki mindenféle akadályt, keresztbe szervezés, elénk gördít, Arra kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy ilyen módon is hadd ragyogjon föl a te szabadításod, hogy ne lehessen semmi gát, amit a te kegyelmed ne törne át. Éppen ezért hadd bízzuk egészen rád magunkat, a mi lelkünket, testünket, egész valónkat, hadd bízzuk egészen rád, Urunk. Kérünk, ma este is szólj hozzánk jobban, mint ahogy mi ezt kérni tudjuk tőled. És szent lelked által nagyon kérünk, hogy tedd egészen személyessé a te üzenetedet. Amen. Kedves testvéreim, folytatjuk azt a sorozatot, amelyet elkezdtünk a tegnapi estén. Mózes második könyvében először a 6. fejezet 6. versét fogom olvasni, majd a 12. fejezetre fogunk lapozni. A Mózes második könyvében a 6. fejezet 6. verse így hangzik: Ezért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és én megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. A 12. fejezet 11. versétől olvasom a 14. versig. Így egyétek meg a páska bárányt. Legyen derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek, mert az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetbe ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. A 26. verstől a 28. versig: És ha majd megkérdezik tőletek a ti fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek: az Úr páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép, és leborult. Azután elmentek, és úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek és Áronnak, úgy jártak el. Kedves testvéreim, tegnap este csodálatos módon szólalt meg Isten üzenete közöttünk, Isten igéje közöttünk, és szólt arról az örömhírről, hogy a Szent Isten lehajolt és eljött, hogy találkozzon az emberhez, az emberrel. Emlékszem a régi konfirmációs olvasókönyvre, volt benne két kép. Az egyik kép azt ábrázolta, hogy az első űrhajós a Holdra lépett. És oda volt írva egy papírra, oda volt írva a képnek az egyik sarkára: csoda, ember a Holdon. Mellette volt egy másik kép, amely Jézus Krisztus eljövetelét ábrázolta erre a földre. Már nem emlékszem pontosan, de logikailag az következik belőle, hogy a lehető legnagyobb csoda. Isten a Földön. Testvérek, olyan nagy csoda volt ez, ahogyan tegnap este láthattuk, hogy Isten igéje kinyílt előttünk, hogy a Szent, a bűngyűlölő Isten, aki haragszik a bűnre, aki nem tud együtt lenni a bűnnel, aki az ő szeretett fiától, Jézus Krisztustól is kénytelen volt elfordulni, amikor ő magára vette ott a Golgota keresztjén a mi bűneinket. Elfordult még tőle is az Isten, Jézustól, mert ő Szent Isten. Azért, hogy ne kelljen tőled és tőlem elfordulnia. Azért, hogy hozzád hajoljon. Azért, hogy kezébe vegyen. Azért, hogy megtisztogasson, fölemeljen, és ahogyan hallottuk tegnap, végig vigyen. Végig vigyen. Meddig végig? Nem a nyugdíjba menetelünkig. Nem addig, amíg a gyermekeinket kiházasítjuk. Végig. Szívünk utolsó dobbanásáig. Addig, amiről énekeltünk itt az énekünknek a harmadik versében, az ég alját fürkészve nézem, hajnalcsillag, felkele már. Vigyázom és hallgatom ébren, hárfák hangja zendüle már. Egészen az odaérkezésünkig. Amikor belépsz majd Isten országába, egészen addig kísér, visz, hordoz. A hozzád lehajló Isten, a Szent Isten és az ember találkozása, a Szent közel jött, meglátott, meghallotta a nép nyomorúságát, ahogyan hallottuk a tegnapi ige szakaszból, ahogy Izrael kiáltott az Úrhoz, meghallottam az ő nyomorúságokat, és lehajolok hozzájuk. Itt kapcsolódunk bele a tegnapi történetbe, itt folytatjuk tovább a tegnapi történetet. Először arról szeretnék beszélni, testvérek, hogy hogyan hajol le az Isten. Azt olvastuk itt a hatodik rész hatodik versében. Én vagyok az Úr, és én megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral, és súlyos ítéletekkel. Ma egy nagy ember miatt, nem magas, de nagy ember miatt fél Budapest megállt. De mi az ő nagysága az Isten kinyújtott karjához képest? Ugye testvérek, asszony testvérek, nem tudom, hogy szoktatok-e még dagasztani, de akkor az ember neki gyűrkőzik, nem? Férfi testvérek, amikor hasogattuk a fát, akkor neki gyűrköztünk, nem? És úgy alaposan nekiálltunk, beálltunk, hogy legyen a fejszének sungja, annak neki kellett gyűrkőzni. Valami olyan munkáról beszél itt az Isten, ami nem ilyen, hogy arrébb teszem a kis tányért. Nem olyan, hogy megigazítom a virágot. Ehhez nem kell neki gyűrkőzni. Ennek nem kell neki gyűrkőzni. Testvérek, szeretném, hogyha érzékelnénk mindannyian, amikor Isten, a mindeneket megalkotó Isten, aki azt mondja, hogy én vagyok a mindenható Úr, azt mondja, hogy neki gyűrközöm. Kinyújtott karral cselekszik az Isten. Testvérek, mindannyiunknak ismerős ez a kép, amikor el akarunk végezni valami nehéz munkát, amihez erő kell. Itt azt mondja az Isten igéje, azt sugallja, azt helyezi a szívünkre, hogy itt nem elég az emberi segítség. Itt nem elég valami rábeszélés, hogy hát vegyük már meg a fáraónak a tanácsosait, és hassanak oda, hogy valamit lazítson a népnek a terhén, nyomorúságán. Nem elég. Itt az Isten beavatkozása szükséges. És testvérek, látjuk, hogy mire megy az emberi akarat, mire megy az emberi erő, akkor, amikor a fáraóval szembe találkozik, fölteszi a fáraó kérdést, hogy ki ez a Mózes? Ki ez a Mózes, hogy én engedjek az ő szavának? És ki az ő Istene? Na nem már. Micsoda, hogy elengedjük a népet a rabszolgaságból? Testvérek, az Egyiptom szó a Szentírásban mindig a rabszolgaságnak, az elnyomásnak a képe. Az ember feletti nehéz munkának a képe. Azt olvassuk itt az ötödik fejezetben, a hatodik verstől, amikor Mózes bent járta a fáraónál, és kérte, hogy bocsássa szabadon a népet, akkor a fáraó még aznap parancsot adott a nép sanyargatóinak és felügyelőinek, hogy ne adjanak többé szalmát a népnek a vályogvetéshez, úgy, mint eddig. Menjenek és szedegessenek maguknak szalmát. De vessetek ki rájuk ugyanannyi vájkot, amennyit eddig kellett készíteniük. A porció az marad ugyanaz. De még menjenek el szedegetni. Ne engedjetek belőle, mert lusták ezek, és azért kiáltoznak, hogy menjünk áldozni a mi Istenünknek. Ha majd nehezebb lesz ezeknek az embereknek a munkája, és el lesznek foglalva, akkor nem törődnek hazug beszédekkel, mint amiket Mózes mondott nekik. Testvérek, látjuk, hogy mennyire kiszolgáltatottá vált ez a nép. Amikor ki van adva parancsba, testvérek, a bábasszonyoknak, sok asszonytestvér van itt közöttünk. Amikor ki van adva a bábasszonyoknak, a szülésznőknek, hogy a fiú gyermekeket be kell dobni a Nílusba. Testvérek, ti mit szóltatok volna egy ilyen parancshoz? Velejéig megalázza a fáraó népet. Ameddig csak lehet, megalázza őket. Hogy éreztessék, hogy rabok, és azt csinál velük, amit akar. Itt kevés az emberi segítség. Szolgaságban vannak. Kedves testvérek, megszólal Isten, és azt mondja Mózesnek, hogy én a mindenható, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, én küldelek téged. Én küldelek téged, és én kinyújtom az én karomat, és így szabadítom meg az én népemet. Kedves testvérek, a mindenható Isten szól, aki kinyújtotta az ő karját. Kinyújtotta az ő karját a teremtésnél. És amit ember soha meg nem tehetett, és meg nem tehet, hogy a semmiből világot teremt, az Isten megtette. Kinyújtotta az ő karját. Testvérek, nekünk ahhoz, hogy alkossunk valamit, ahhoz kell anyag. Ahhoz kell anyag. Isten kinyújtotta a karját az özönvíznél, amikor látta, hogy elhatalmasodott a bűn a földön, akkor kinyújtotta a karját, és nyilvánvalóvá vált az ítéletben az ő kinyújtott karja. Testvérek, nem volt az Isten ítéletével szemben appelláta. Nem volt az Isten ítéletével szemben kibúvó. Nem lehetett elrejtőzni. Fölfakadtak a mélységnek a vizei. Nem csak 40 napon keresztül esegetett az eső, ömlött mindenünnét, fölülről, alulról, mindenünnét. Mert az Isten kinyújtotta az ő karját. de az özönvíznél a kegyelem is meglátszik, ahogy Isten kinyújtotta a karját, hogy ilyen pusztítás mellett megtart egy családot. Megtart egy családot. Hogy most mutassa, hogy az ő kinyújtott karja ilyen hatalmas. Amikor fölkarolja Ábrahámot, amikor fölkarolja Izrael népét, helyet készít nekik, utat készít nekik. Testvérek, amikor, ez ugye a tizedik csapás, amiben bekapcsolódtunk itt, amikor a kilenc csapáson keresztül olyanokat tesz Isten, amit már a varázslók sem tudnak tenni, szembesülnek vele, hogy ez nekünk nem megy. Ez nekünk nem megy. Isten kinyújtotta a karját. Kinyújtotta Isten a karját az új szövetség idején, amikor az Úr Jézus Krisztusban megjelent közöttünk. Amikor Jézus megáll ott a saját szülőfalujában, Názáretben, és elmondja, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. Mert fölkent, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Összenéznek, és ez ki ez? De ez nem a József műhelyébe szokott dolgozni, nem ez az az ács. Hát ismerjük az anyját, a nevelőapját, a testvéreit. És kiviszik a hegytetőre, hogy lelökjék őt, és ő átment közöttük, mert kinyújtotta az Úr az ő karját. Ott van a viharzó tenger, amikor azok a tanítványok, akik ott élték le az életüket, egészen addig, mert halászok voltak, és láttak már egy-két vihart. Ott állnak teljes kétségbeeséssel, hogy Uram, ha te nem könyörülsz rajtunk, akkor elveszünk. És Jézus föláll, és kinyújtja a karját, és csend lesz. Testvér, ismered az Isten kinyújtott karját? Beleavatkozhatott már az életedbe? Belenyúlhatott már az életedbe? Megmutathatta az ő szabadító hatalmát? Kinyújtom az én karomat, és megszabadítom az én népemet. Szól az Isten ígérete. Testvérek, a szövetséges Isten, aki az embert nem hagyta magára, aki cselekedett és cselekszik, ő ma is hatalommal jön közénk. És ma is hatalommal szólal meg, és ma is hatalommal nyújtja ki az ő karját közöttünk. Akár okkultizmusból, az ördög fogságából, sötét gondolkozásmódból, betegségekből, pénzügyi problémákból, félelmek szolgaságából. Lehetne sokáig sorolni a sor, testvérek, hogy milyen szolgaságban van az ember. Azt mondja, hogy kinyújtom az én karomat, és cselekszem. Láttad már az Isten kinyújtott karját az életedben? Cselekedett már? Kiemelt a szolgaságból? Hadd bátorítsalak, testvérem! Istennek ez a mai üzenete, ezt helyezi a szívünkre. Ő kinyújtja az ő karját, a te életed fölé is. Belekapaszkodhatsz. Mondhatod, Uram, látod, ezen a területen nem boldogulok. Nem halad az életem előre. Ezen a területen tönkre ment az életem. Nyújtsd ki a te karodat, és cselekedj. Nagyon megdöbbentő, testvérek, azt várnánk, hogy az Isten az ő kinyújtott karjával lesöpör mindent és mindenkit, félrelöki a fáraót, lelöki a trónjáról. Isten néha tesz ilyet is. Azt mondja, hogy elszéleszti a gondolatukban felfuvalkodottakat, hatalmasokat dönt le trónjáról. Nagyon megdöbbentő volt, amikor 89. december harmadikán, negyedikén ugye jöttek a hírek Romániából, hogy Ceaușescut elzavarták. Én 24-én a délutáni szentesti istentiszteleten azt az igét olvastam föl Mária énekéből, hogy hatalmasokat döntött le trónjaikról. Nem kellett hozzá magyarázat. Mindenki tudta, hogy miről van szó. Mert az Isten tud ilyet is. De testvérek, nagyon érdekes, hogy Isten itt nem így cselekszik. Nem zavarja el a fáraót. Nem roppantja össze a kornak a legmodernebb hadseregével rendelkező Egyiptomot. Nem roppantja össze. Nem így cselekszik az ő kinyújtott karjával. Itt is szeretném idézni az éneket, hogy utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd. Hát mit tesz az Isten az ő kinyújtott karjával? Ad egy bárányt. Testvérek, éppen mondtam lelkipásztor testvéremnek, hogy a teológiának, a keresztény teológiának ez a botrányköve. Különösen a férfiak, nem tudom a nők, hogy szoktak gondolkozni, de különösen mi férfiak úgy gondolnánk, hogy hát ahhoz, hogy rendet csináljunk, le kell söpörni az asztalt, nem? Aki ott útba van nekünk, el kell takarítani az útból. És Isten nem így cselekszik, testvérek. Az Isten szabad arra, hogy úgy cselekedjen, ahogyan akar. Szuverén Úr, de ezzel a kinyújtott karjával egy bárányt ad. Olvassuk itt a 12. fejezetben, ha az első verstől olvastuk volna, akkor olvashattuk volna azt, ahogyan elmondja Isten a páska bárányt, hogyan rendeli, hogyan vágják le, melyik bárányt vágják le, kinek szól. Kinek szól? Isten azt mondja, hogy egy ép, hím, egy éves, erős bárányt egy háznépért és a szomszédokért vágjanak le. Vágjanak le. Ez a bárány épp legyen, fogyatkozás nélküli, vagyis tökéletes. Ne a hibásat, mert Istennek a hibás nem kell. Tökéletes legyen. Jöjjenek össze a családban, a családtagok. Jöjjenek át a szomszédok. És kenjék be az ajtó szemöldök fáját, és az ajtó félfákat. Vagy hintsék be annak a báránynak a vérével, hogy legyen az egy jel a ház ajtaján kívülről. Legyen az egy jel. Testvérek, milyen megdöbbentő gondolatok húzódnak végig a Szentíráson keresztül. Isten ad egy bárányt, egy családért. Noé családjának egy bárkát adott. Hogy az Isten ítélete elől megmenekülhessen. Itt Isten egy bárányt ad egy családért. Hogy annak a vére folyjon, és hogy megtartó erő legyen ez a család részére. Azután fogyasszák el ennek a báránynak a húsát, készítsék el és fogyasszák el. Olvastam, hogy hogyan sietve a bottal a kezükbe, ami azt jelképezi, hogy ők teljesen készen vannak az indulásra, mert Isten szabadítása meg fog látszódni, majd ez a következő alkalommal fog elhangozni holnap este. Készen legyetek az indulásra, mert a tökéletes ép bárányt levágtátok, és az ajtófélfákat és a szemöldökfákat megkentétek, meghintettétek vérrel. És azt mondja Isten, hogy eljön majd az én öldöklő angyalom éjszaka, és ahol látja a jelet, az ajtófélfán és a szemöldökfán kikerüli azt a házat. Ez a vér, Bocsánat, szeretném, hogyha mindenki értené, hogy itt nem valami vércsurgásról, vagy csucsogásról, vagy nem tudom én miről van szó, hanem ez egy jel. Ez egy jel arra nézve, hogy ott az Isten népe lakik. Ott az Isten szövetséges népe lakik, akik komolyan veszik az Isten szavát, és megteszik azt, amit az Isten kér tőlük. Ez egy jel. És azt mondja, hogy amikor jön az öldöklő angyal, kikerüli, kihagyja azt a házat. Az eredeti szöveg szerint átugorja. A Peszach, a Páska, a Peszach szó ezt jelenti. Kihagyni, átugorni. Az Isten ítélete az ő háza népét, a hozzátartozó szövetséges népet megkíméli. Mert ott van az ő életükön látható módon a jel. Ott van látható módon a jel. Kedves testvérek, azt mondtam az előbb, hogy milyen nagy csoda az, amikor a Szentíráson végig húzódik egy-egy nagyon mély üzenet. Nagyon szeretném, hogyha a testvérek megértenék azt, amit az Isten igéje elmond Jézus Krisztusról, az Isten bárányáról. Mit is mondott keresztelő János, amikor oda ment hozzá Jézus, hogy megkeresztelkedjen? Íme az Istennek az a báránya, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János tulajdonképpen egy útjelző tábla. Betölti az ő küldetését, az ő prófétai küldetését, és Jézusra mutat, és azt mondja, hogy ez nem azért jött ez az ember, hogy néhányakat közületek meggyógyítson, hanem ő az Istennek ama báránya, aki azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Elvegye az ő népének a bűneit. Kedves testvérem, nézd Jézus Krisztust, akinek a véréért az Isten ítélete téged kikerül. Aki épp volt és tökéletes. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetében, testvérek, ezt olvassuk róla a 7. fejezet 26, 27 és 28. verseiben, mert ilyen főpap illett hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, aki a bűnösöktől elkülönítetett, és aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneinkért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkora megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul, mert a törvény erőtelen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Isten elküldte Jézus Krisztust, aki a vérét áldozta érted és értem, hogy az életeden ott legyen egy jel. Ott legyen egy jel, egy szimbólum, az ő jele. Az ő váltság halálának a jele. Testvérek, nagyon sok szimbólumot használ a 21. század embere is. Nagyon sok templomon kint van a magyar zászló, ugye? Ez nem háromszínű rongy darab, hanem ez a mi zászlónk. Ez a mi nemzetünknek a szimbóluma, ugye? Amikor meglátja az ember külföldön, akkor úgy gyorsabban kezd el dobogni az embernek a szíve. Ez egy szimbólum. Használunk, a házasságban élők használnak egy másik fajta szimbólumot is. Egy jel. Nem a vastagsága a fontos, nem a szélessége a fontos, nem az, hogy milyen cirádák vannak, vagy vannak-e benne cirádák, hanem az, hogy kivel köt össze. Ugye? Kivel köt össze? Kedves testvérek, Isten ide adta Jézus Krisztust, hogy az ő kereszt áldozata, az ő vére összekössön az Istennel bennünket. Összekössön téged és engem, hogy rajtunk legyen ez a jel. Rajtunk legyen ez a jel. Isten kinyújtott karja egy bárányt adott. És Isten báránya most már nem csak egy családért adatott, hanem az ő egész népéért, az ő megváltott szövetséges népéért, mindazokért, akik már hittek, vagy hisznek, vagy majd ezután fognak hinni. Ott egy családért. A Golgotán minden gyermekéért. Minden hívőért. Az ajtó félfán és a szemöldökfán ott volt a jel. Ott volt a vér, mint egy jel. Kedves testvérek, jel volt ez a háznépnek. Tudták, mi megtettük azt, amit az Úr kér. Mi kifejeztük azt, hogy hozzá tartozunk, hozzá akarunk tartozni. Ezért van menedékük. Testvérek, nem azért, mert jók voltak. Nem azért, mert akármiért, nem. Egyedül egy dolog jelezte az ő Istenhez tartozásukat, a vér az ajtófélfán, jel a háznépnek. Testvérek, olyan nagyon nagy dolog, hogy mi hozzá tartozhatunk. Állítólag Lutherrel történt meg, az lehet, hogy a testvérek hallották már, vagy ismerik a történetet, hogy amikor a sátán annyira kísértette, hogy újra és újra eszébe jutottak a bűnei, és elkezdte írni a bűneit egy papírra. És utána keresztbe húzta. És azt az igét írta rá, hogy Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Igaz, elkövettem őket, de én hozzátartozom, mert ő megváltott engem. Jel. Jel a háznépnek. Jel kifelé. Kifelé. Mások is láthatták. Testvérek, lehet, hogy voltak ott egyiptomiak, vagy másféle keverék nép. Láthatták mások is, hogy ezek az Istenhez tartoznak. Én azt gondolom, hogy soha nem értette a világ a hívő népet. Ma sem érti. Nem értik. Nem értenek bennünket. De ez nem baj. Lényeg, hogy lássák, hogy mi hozzátartozunk. És esetleg elgondolkozzanak ők is, hogy mitől van ezeknek erejük? Mitől van ezeknek kitartásuk? Tartásuk egyáltalán? Tartásuk, testvérek. Micsoda nagy szó ez ma már. Egy embernek van gerince. Miért is van? Mert van ura. Van valaki, akihez tartozik. Hitvallás. És jel az Isten felé. Uram, én hozzád tartozom. Én hozzád tartozom. Kedves testvérek, ott van-e az életeteken az Isten által készített jel? Ő mindent megadott ezért. Ő a legdrágábbat ideadta ezért. Bár csak kimondanád, ki tudnád mondani, Uram, édesatyám, Istenem, köszönöm neked az Úr Jézust. Köszönöm, hogy ő értem is meghalt a Golgota keresztjén. Köszönöm, hogy én hozzátartozhatom. Köszönöm, hogy végigviszel. Köszönöm, hogy ott lehet ez a jel, amely figyelmeztet engem is, újra és újra. És figyelmeztet, Uram, téged is, hogy el ne feledkezz rólam. Adja Isten, hogy mindannyian el tudjuk mondani, Uram, az Úr Jézus Krisztusért én a tiéd vagyok. Így legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megállhatunk ma este is, megállhattunk ma este is előtted. Nagyon köszönjük neked azt a csodát, amit te megtettél. Köszönjük, édesatyánk, a te kinyújtott karodat, hogy nem csak láttad a te néped nyomorúságát, nem csak meghallottad a szenvedésüket, hanem kinyújtottad a karodat, és ideadtad Jézus Krisztust. Köszönjük, Urunk, hogy értünk is ideadtad. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy egyedül ő érte, van számunkra is bocsánat. Egyedül ő érte, van számunkra is kegyelem. Egyedül ő érte, van elkészített helyünk nálad. Egyedül ő érte van megtartatásunk végig, egészen hazáig. Arra kérünk könyörögve, áldj meg bennünket. És hadd nézzünk egészen őszintén szemben mindannyian azzal a kérdéssel, hogy ott van-e az életünk fölött a te jeled. És ha ott van, akkor tudjunk ezért hálát adni, és ez hadd fegyelmezze a mi életünket. Ha pedig nincs ott, akkor nagyon kérünk, hogy ne engedj addig nyugodni, még oda nem helyezed a mi életünk fölé az Úr Jézus Krisztust, a mi megváltónkat. Kérünk, segíts erre bennünket. Kérünk, Urunk, ma este is, hogy folytasd tovább a velünk való beszédedet, és vezess, Urunk, a te utadon. Őrizd meg bennünket a hazafelé vezető úton. Hozz el bennünket holnap estére is, minél többeket, hogy hadd halljuk a te drága üzenetedet. Hadd melengesse meg a mi szívünket. Kérünk ezért, Urunk. Kérünk, hogy áld meg még az esténk hátra lévő részét. A te nevedért. Amen. Az Úr Jézus imádságát imádkozzuk együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, holnap estére is hívogatunk mindenkit szeretettel. Úgy látom, még van egy pár üres hely, úgyhogy még buzdítom a testvéreket, hogy tessenek munkálkodni, hogy ne maradjanak üresek a székek. Hiszen mi, testvérek, azzal, hogy részt veszünk az alkalmakon, nem, elsősorban nem önmagunk miatt tesszük ezt. Nem is a tiszteltes úr miatt, még kevésbé én miattam. Testvérek, mi az Úrhoz jövünk, nem? Aki föltűrte a karját. Hát akkor, ha ő föltűrte a karját, és cselekedni akar, és a szívünkre akar helyezni valamit, akkor nekünk itt a helyünk, nem? Várjuk szeretettel a testvéreket a következő estékre is. 339-es gyönyörű szép régi lengyel ének. Énekeljük végig mind a 7 rövid versével. 339-es számú ének. Jézus Istennek báránya, kínjaidat ég s föld szánja. 339.
Istennek bárhánya, kinyahított ég s föld szánya. A nap sötétté változik, a föld lengés ingadozik. Lesznek, a kősziklák repedeznek, holtak, holtak, sírból feltámadnak, a szem, városba járt a nap. Íme a templom kárpítja, ketté hasad és megnyitja. Helyét, helyét a szentek szentének, jelét, jelét Jehova frigyének. Mindezekből ó, mit értsünk, és szívünkbe vaj, mit véssünk. Isten, Isten, végtelen kegyelmét, hozzánk, hozzánk, mondd a nagy szerelmét. Hozzátok szeretet, Atya, kereszt kinyahíra adja. Értünk, értünk, hogy eleget tégyen. Úrunk, Úrunk, s üdvözítünk légyen. Köztünk van a szentek szentje, a híveknek ezt jelentse. Az épp Kárpit hasadása, földig, földig ketté hasadása. Jézus, kiértünk szenvedtél, hogy éljünk halálra mentél. Néked szívből hálát adunk,
a presbiter testvérek, majd haladja, akikkel tűrésre a testvérek.